Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő, műsorvezető Kutasi Judit.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Kutasi Judit. Továbbra is könyvben utazunk és világot látunk itt a mai Menetrendben, és már is meseterápiával foglalkozunk. Arról beszélgetünk, hogyan hatnak ránk a mesék, és miként hívhatnak elő olyan emlékeket vagy érzéseket, amelyeket mélyen eltemettünk. A két könyv pedig, aminek kapcsán erről szó lesz, a Királyné, aki madárnak képzelte magát, és a Hamupipőke Facebook profilja. Boldizsár Ildikót Ola Andra kérdezte a részletekről.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Fejajdulnak a mesehallgatás közben. A végén az egyik fiú kijelenti, hogy ez az egész hülyeség, ilyen nem létezik, egy szívet nem lehet kicserélni. A többiek vitába szállnak vele, hivatkoznak a szívátültetésre, mint manapság már lehetséges opcióra. A csuda doktor biztosan egy gonosz ember szívét ültette be a királyúrfi testébe, próbálja lezárni a vitát egy lány. Jó, de akkor miért nem operálta vissza neki a régit, veti ellen a másik. Különben is az apja tehet mindenről. Érzékelem az erős hárítást, így hát olyat teszek, amit csoportban ritkán, mondok néhány szót magamról. Elmondom, hogy nekem is volt egy régi szívem, ami tele volt bizalommal, odaadással és reménnyel, de aztán történt néhány dolog az életemben, ami miatt ez a szív megváltozott, és már nem olyan, mint régen. Hogyan működik a mese? Erről kérdezem Boldizsár Ildikót, a Metamorfózis meseterápiás módszer megalkotóját, aki ebben a kötetében, melynek címe A királyné, aki madárnak képzelte magát, 13 év csoporttapasztalatait foglalta össze.
Nagyon szerettem volna most már így a végére járni a módszer bemutatásának. Ez egy 9 éve építkező folyamat volt, hiszen a Meseterápia című könyv az 2010-ben jelent meg, és azóta mindig igyekeztem egy-egy módszertani elemet, mondjuk így kihangosítani valamilyen formában, akár mesekalauzok formájában, akár meseelemzések formájában, és akkor a tavalyi könyv, ami megjelent, a Hangpipőkés könyv, az az egyéni terápiák vezetésének módszertanát mutatta be, ez pedig a csoportterápiákat mutatja be, mert mind a kettőt másképp csináljuk, és van egy harmadik, az pedig a egyszerű másfél órás alkotófejlesztő meseterápiás foglalkozásoknak a metódusa. Tehát tulajdonképpen három nagy módszertani bázis mögé áll föl a metamorfózis meseterápia, és ezeknek mindegyiknek más-más a módszertana.
Egyébként érdekes, hogy a kívülálló azt érzi, hogy egészen másként működik a mese, hogyha egy emberrel ülsz ott, egészen másként dolgoztok, mint hogyha így csoportban. A csoportnál a reakciók nagyon fontosak.
Igen, és van egy óriási különbség, amit nagyon szeretek, tehát ezért is szeretek meseterápiás csoportokat tartani, hogy amikor egy csoport van együtt, akkor valamit visszakapok mindig abból az élményből, ami nekem már hiányzott mesekutatóként, hogy egy közösségi működésben tapasztaljam meg azt, hogy mire képes a mese, hiszen a mese közösségi műfaj. Közösségek tartották fönn évszázadokon keresztül. Amikor így elkezdett kikopni az emberiség életéből, akkor az együtt járt a közösségek szétbomlásával is. És amikor egy csoport együtt van, akkor tulajdonképpen egy ilyen kollektív bölcsességben lubickolhat az ember. Tehát ez az egyik, ami miatt nagyon másképp működik. A másik pedig az, hogy a csoporttagok egymás mesében mindig nagyon okosan meglátnak mindenféle irányokat, útmutatásokat, üzeneteket, és nagyon izgalmas, hogy a sajátjukba pedig soha, és akkor ezzel így találkozni, hogy ott állok tehetetlenül, hogy ugyan miről szólhat ez a történet, mit mondhat nekem, és hogy akkor ő is megkapja a többiektől a segítséget, hogy valamilyen formában közelebb kerüljön saját magához az adott mesén keresztül.
Ugye elég speciális helyzetben lévő csoportokat mutatsz itt meg, és azt, hogy rájuk hogyan hatott a mese, és hát feladat volt. Mesélj erről egy picit, azt kérem.
Többféle csoport van, de két nagy irányt azért meg tudok mutatni. Az egyik csoport az, amikor a csoporttagok nem önként szeretnének részt venni egy csoporton, hanem valamilyen intézmény hív meg egy velük való munkára. Most ez, hogy nem önként, ez nem azt jelenti, hogy kötőfékkel húzzák őket majd oda, hanem mondjuk úgy, hogy bele vannak kényszerítve egy helyzetbe, ahol még mindig választhatnak, hogy nem jönnek el a mesecsoportra, de mondjuk nem ők jelentkeznek, hogy szeretnének egy ilyet. Ilyenek például a gyermekotthonokban végzett munkáim, ilyenek az utógondozó intézményekben és a börtönökben végzett munkák. Itt tulajdonképpen mindig van egy felkérés, hogy miben kellene segíteni az adott csoportnak. A másik nagy csoport formában ott pedig mindenki önként akarja, hogy megváltozhasson egy közös mesében, és ezért teljesen másképp működik. Ebben a könyvben, a börtönben a családi kapcsolatok erősítése, az utógondozókban a felnőtt korba való átlépés megsegítése, és a gyerekotthonokban pedig az agresszivitás és az egymás bántásának a csökkentése kérés volt. És akkor ilyenkor ehhez a célhoz választok meséket, ehhez a célhoz és a célcsoport mintázatához választom ki a meséket. A másik esetben, amikor pedig mondjuk kitalálok egy ilyen csoportot, hogy női mesecsoport, hét szépség női mesecsoport, vagy pallérozódó férfi mesecsoport, vagy élet-halál mesecsoport, vagy hogyan segítsek én te rajtad, segítőknek szóló mesecsoport, vagy újhold mesecsoport, telihold mesecsoport, ez egyébként azt jelenti, hogy újrakezdés, vagy elengedés, csak egy kicsit szimbolikusabb formában megfogalmazva, akkor pedig eleve én határozom meg a célt, hogy mivel szeretnénk dolgozni, és akkor már erre lehet jelentkezni. De a meséket ugyanígy akkor is én választom ki.
Egy átlagolvasónak milyen felismeréseket hozhat szerinted az, hogy egy ilyen elszeparáltan működő csoportban miként hat a mese, vagy hogy milyen problémák vannak?
Azt gondoltam, amikor nekiálltam megírni ezt a könyvet, és elővettem a jegyzőkönyveket, mert hogy minden csoportomról nagyon lelkiismeretesen vezetem a jegyzőkönyveket, akkor láttam, hogy tulajdonképpen mindenkit érintő kérdésekről van szó. Tehát az anyasság, az apaság, a felnőtté válás, a saját magam identitásának a megfogalmazása, a megélése, a céljaim kijelölése, a halállal való birkózás, és az életre való képesség vagy képtelenség az nem csak ilyen szélsőséges helyzetben lehet kérdés, ahol dolgoztam, hanem ez gyakorlatilag mindenkinek az életét érintő kérdések, és azok a mesék, amelyekkel dolgoztam ilyen helyzetekben, bárki számára tartogathatnak újdonságokat.
Milyen jelenség az, ahogyan befogadják a mesét az emberek? Írod, hogy ez a transz, ez a mesehallgatás közbeni transz, ez előbb-utóbb megjelenik, de ez milyen működés?
Ez tulajdonképpen a hipnoterápiából ismert jelenség, hogy a bizonyos történetek hallgatásakor egyszerűen a tudat egy módosult állapotba kerül. Ez azt jelenti, ez a történethallgatási transz, ez egy ilyen intenzív, fókuszált figyelem, ami egyszerűen attól alakul ki, hogy figyelsz valamit, és egy történethez hirtelen elkezd közöd lenni. Valami olyasmit szólít meg benned, ami túl van a láthatón, a hallhatón. Valami olyan világba visz, amit ismersz is egyszerre, meg egyszerre ismeretlen is. Ennek vannak látható jelei, amikor ez a történethallgatási transz közeledik. Aki már látott gyereket szájtátva, kitágult pupillával mesét hallgatni, ez most a kicsi gyerekekre vonatkozott, az ismeri ezt az állapotot. Ilyenkor a test teljesen inaktív, viszont mérték az agyhullámokat, hogy az agy ilyenkor adja a legerősebb mozgásjeleket, és azt is mérték, és az még izgalmasabb, hogy egy idő után, ha 30 ember, ha 100 ember, ha 200 ember hallgat együtt egy történetet, akkor teljesen azonosak lesznek az agyhullámok egy történet hallgatás, akkor tehát gyönyörű szépen egymással lehet hangolódni. Mert ez nem csak azért fontos, ez az intenzív fókuszált figyelem, mert hogy ilyenkor az ember ebbe a módosult tudatállapotba kerül, hanem arra a megállapításra jutottak a kutatók, hogy ilyenkor egy olyan egyensúlyi állapot áll elő a jobb és a bal agyféteke között, amely csak ebben a történethallgatási transzban, vagy nagyon gyakorlott meditáció alatt jön létre az emberi agyban. Ilyenkor megszűnik a szorongás, eltűnik a félelem, az emberben teljesen feloldódik minden addigi görcs, és tulajdonképpen minden, amit ilyenkor hall, az elraktározódik a tudattalamban. Ez egyébként nagyon fontos, mert hogy a meseterápiában ezért használunk élőszavas mesemondást, mert ami ott elraktározódik, Utána egy feldolgozó foglalkozáson ezt próbáljuk meg a tudatosba visszaemelni. Mindig csak annyira, amennyire a mese hallgatója engedi, hiszen ez benne a szép, hogy hiába hallott egy történetet, nagyon jól vagyunk kitalálva belül, hogy azért nem minden akar egyszerre megértődni, mert lehet, hogy ezt el sem tudnánk viselni.
Ebben az új könyvben. Azért látszott, hogy olyan mélyre mehet egy-egy fölismerés, akár a fiataloknak, akik rosszban vannak a szüleikkel, nem ismerik őket, gyűlölik őket esetleg, mert olyan körülmények között jöttek, vagy a börtönben élők, akik nem tudják, hogy hogyan viszonyuljanak a családokhoz. Szóval, hogy olyan érzékeny pontok voltak, hogy borzasztó nagynak tűnik innen kívülről a tét.
Mindig nagyon nagy a tét. Uh-huh. Egy meseterápiás csoportban, még egy foglalkozáson is. Ez most nem azt jelenti, hogy mindig valami iszonyatos, traumatikus dolog történik egy csoporton, hanem tulajdonképpen a tét az az, hogy mennyit sikerül a mese felismeréseiből úgy kiemelni, hogy az esetleg változásokat is előidézzen a csoporttag életében, méghozzá kedvező változásokat. A másik tét, hogy és ne sokat, tehát hogy csak annyit segítsek ebből kiemelődni, amennyivel tényleg elboldogul, és nem nyomja agyon a feladat, hogy hát ez olyan sok, hogy hozzá se kezdek inkább, mert annyit kéne magamon változtatni. Például azoknak a gyerekeknek, akiknek hát az életében nem sok jó dolog történt 17 éves korukig.
Igen, olyan érdekes az alapállás, hogy onnan indultok, hogy az semmi veszik körül őket, és hogy abból, hogy lesz bármilyen cél, vagy egyáltalán csak életigenlő hozzáállás.
Igen, de hogy ebben nagy segítségemre van a mesék szerkezete, vagy a mítoszoké. Tehát ez a kezdetben volt a semmi, ez egy mitológiai teremtés történetnek a kezdősora, és tényleg gyönyörű, hogy rengeteg nép teremtés mítoszában van ez a kezdősor, és utána, hogyha megnézzük, hogy te jó ég, hát ha ennyi nép tapasztalt, hogy kezdetben volt a semmi, és abból lett valami, akkor izgalmas, hogy mindegyik teremtés mítosz pontosan meg is mutatja, hogy hogyan lesz ez a valami, hogy milyen fázisokon keresztül teremtődik a semmiből valami, és ezt lehet modellezni terápiás helyzetben, ezt lehet modellezni egy csoportmunkában, hogy tényleg ott vannak ezek a gyerekek, nagyon pontosan értik ezt, hogy nincs semmi, hogy kezdetben van a semmi. És akkor ahogy nagyon szépen ők is elkezdik belülről felépíteni azt a belső világot a semmiből, a nulláról, mert ez nyilván először mindig belül épül föl valami ahhoz, hogy aztán kívül is esetleg föl tudjon. Tehát nem ígérhetem nekik azt, hogy most fölépítünk egy gyönyörű ötszobás villát, és majd lesz a semmiből valami, meg lesz pénz, meg állás, meg mennyasszony, meg vőlegény, meg főleg apuka és anyuka, hanem ezek mindig belső történetek, hiszen belül didereg a lélek, ott fázik, ott éli meg azt, hogy ő semmire nem jó, senkinek nem kell, és tényleg azt sem tudja, hogy valami lehetne a semmi helyén.
De azért az megdöbbentő, hogy a mesék révén hogyan találnak önmagukra a csoporttagjai, tehát hogy a saját érzéseikkel tisztában jönni, a saját erősségeikkel, és ez nem csak ott a nevelő otthonban, hanem már a nagyobbaknál is. Tehát önálló életet kellene kezdeniük, és mi fogalmuk nincs, hogy kik ők.
Egyébként a meseterapeuták felelőssége ez, amit most mondtál, hogy megneveződnek az érzések, megneveződnek az erősségek, megneveződnek az irányok. Ez mindig a meseterapeuta hozza létre. Tehát a mesék önmagukban nem gyógyítóak, a mese senkit nem gyógyított, meg nem is fog soha. A mesével való kapcsolat az, amiben rejlik segítő irány, vagy ha tetszik, akár gyógyító erő, vagy rendre való képesség, de ez egyáltalán nem magától értetődően jön létre ez a kapcsolat.
A férfiak és a nők azt írod másként reagálnak, vagy lehet, hogy másként mutatják, hogy hogyan hat rájuk a mese.
Ennek a könyvnek az egyik csúcspontja szerintem pont az a 6 éve működő férfi csoportomnak a története, amely úgy indult, hogy 18 férfi egyszer csak jelentkezett egy egyszerű 3 estén tartó 3x4 órában megtartandó meseterápiás foglalkozásra. Ez csak ennyi lett volna, de hogy ott olyan mélységekben történtek azonosulások a mesével, hogy aztán az lett belőle, hogy 6 éve rendszeresen összejárunk, és meseterápiás csoportokat vezetek a számukra, és csodálatos látni azt az utat, amit ebben a 6 évad bejártak, közülük 2 már meseterapeuták lettek, könyveket írnak a mesékről, kutatják a meséket. Nagyon izgalmas, ahogy egy férfi kapcsolódik a történethez. Nem mondom, hogy mélyebben, hogy jobban, hogy rosszabbul, egészen más, hogy valahogy a mesék igazságai azonnal belső igazságokká tudnak alakulni bennük, mintha tudnák, hogy csak ez és ez az egyetlen választási lehetőség bizonyos helyzetekben. Gyönyörűen tudnak mesélni. A mesemondásukban benne van ez a mesebeli igazságokkal való teljes azonosulás.
Mindig megértik a hallgatóságodban a szimbólumokat, tehát a mesék szimbólumait, vagy kell nekik segítség? Mert tehát ugye az iskolázottság, vagy egyáltalán a mesehallgatási szokás, hogy gyerekkorában hallgatott-e, az számíthat.
Nem nagyon elemzünk szimbólumokat, tehát hogy én azt gondolom, hogy nem az a munka lényege, hogy egy szimbólumot megértsünk, hanem inkább az, hogy életre keltsük magunkban. És bizonyos vezetési módszerrel az sikerülni szokott. Tehát ha én lefordítom azt, hogy mit jelent az, hogy homlokán ott ragyog a nap, vagy orcáján ott ragyognak a csillagok, vagy 2 melle között világít a hold, vagy aranyfolyó folyik utána, ezt le lehet fordítani, csak akkor semmi más nem csináltunk, mint lefordítottunk valamit, hanem az, hogy hogyan tudom azt életre kelteni magamban, hogy a homlokomon ott ragyogjon a nap, hogy aranyfolyó folyjon utánam. Csak akkor érdemes ezzel foglalkozni, hogyha kódokként tekintünk rájuk, tehát úgy, hogy egy bennünk lévő tudás kibontatlan elemei ezek, és érdekes módon, hogyha ezt egy csoportmunkába viszem be, jól elő van készítve a csoport arra, hogy ezeket a szimbólumokat önmagukba megtalálják, és megtisztítom az utat mindenféle előkészítő technikával azelőtt, hogy életre keljen egy nap, egy hold, egy csillag, vagy egy aranyfolyó, akkor ez minden esetben megtörténik.
Ezt azért is kérdezem, mert a Hamupipőke Facebook profil című könyvben ugye közel viszed az olvasót ahhoz, hogy ő maga megtanulja érteni a meséket, vagy saját, hogy mondjam, hasznára fordítani, vagy dolgozni ezzel.
Igen, mert annak a könyvnek volt egy ilyen célja, hogy öngyógyító történetekké hogyan lehet alakítani ezeket a történeteket. Ha valaki nem akar elmenni meseterapeutához, hanem saját maga szeretné használni, akkor az a könyvnek egyik nagyon fontos célja volt.
Itt a Hamupipőke Facebook profilja kötetben szóba kerül az, hogy az ember mit próbál elfedni saját maga elől, hogy mit mutat magáról, szóval, hogy a mesék mennyiben segítenek őszintének lenni magunkhoz.
Hát a mesék annyiban segítenek, hogy a tükör ott van előttünk. Tehát én mindig úgy gondolom, hogy akkor a mese egy hatalmas tükör. Mindig mutat példákat és ellenpéldákat. És hogy ebből a tükörből nekünk szabadságunkban áll kiválasztani azt, amelyikre leginkább hasonlítunk, de ehhez az önbecsapásoktól mentes vizsgálatra van szükség. Tehát a mese nem tanít meg őszintének lenni, objektívnek tanít meg lenni, azáltal, hogy valóban megadja a szabadságát, a választás szabadságát, hogy kiválasztatod, hogy kire akarsz hasonlítani, vagy kire hasonlítasz. És utána dönts arról, hogy ilyen is akarsz maradni, vagy esetleg akarsz változtatni magadon.
Lehet hosszú távú segítőnk a mese? Vajon ezek a 8 napos alkalmak, mint például ebben az új könyvedben, amit írsz, vagy a terápiák, ezek hosszú távú segítséget adnak? Tényleg fölkészülhet egy életre? Vagy gondolhatja azt, hogy van jövője, vagy rajta múlik, hogy mi történik az életével?
Ez lesz a kulcs, amit mondtál, hogy a mesék abban segítenek, hogy fölismert, hogy rajtad múlik, hogy nincs kívülről jövő megváltás, hogy nem fogod kívülről megkapni azt, amit gondolsz, hanem meg kell magadnak küzdeni ezekért, és mindenkinek, nem csak azoknak, akik börtönben vannak, vagy gyermekotthonokban, hanem minden normális családból jövő gyereknek is ugyanez a tét, hogy birtokba tudja venni saját erőforrásait, tudja ezeket jól használni, és képes-e arra, hogy beletegye a világba azt, amit csak ő tud egyedül beletenni. Én azt gondolom, hogy ebben a mesék segítenek, és hogy egy egész élet felfűzhető a mesék rendjére, hiszen a születéstől egészen az öregkorig, addig, amíg el nem kell hagyni ezt a világot, rengeteg olyan történet van, amely az adott életszakaszt nem azt mondom, hogy megkönnyíti, hanem megint csak ilyen objektív módon megmutatja, és lehetőséget ad a szabad választásra, hogy milyen anyák akarunk lenni, milyen apák, milyen idősek, hogyan szeretnénk megöregedni, és akkor, ha jól választunk, akkor nyugodtan forgatókönyvként tekinthetünk arra a történetre, amely elvisz minket például egy boldog öregkorig.
Neked van saját mesét? Biztos ezre megkérdezték már. Vagy változik ez? Hogy ez a...
Változik, de úgy markánsan azért 3-4 évig egy mese tartósan tapadt mindig az életemhez, mert a benne lévő feladat, és főleg a saját magamra vonatkozó üzenet, az addig tartott, amíg megértettem, amíg eldöntöttem, hogy ezt én így megváltoztatom, és amíg meg is változtattam, és akkor utána egy mese elhagyja az embert, mert már elvégezte a dolgát, és akkor jön egy újabb mese. Most egyébként éppen ilyen mesén kívüli helyzetben vagyok, most így, hogy megkérdezett hirtelen, így el is kezdtem izgulni, hogy tényleg most mi? De hogy most éppen így végeztem egy feladattal, úgymond, és az új mesém az még nem érkezett meg.
Boldizsár Ildikóval beszélgettünk a Királyné, aki madárnak képzelte magát című új, és Hamupipőke Facebook profilja című előző könyvéről, mindkettőt a Jelenkor kiadó jelentette meg.
Mára pedig ennyi volt a nagypénteki menetrend jó sok kultúrával, érdekes beszélgetésekkel. Várom önöket holnap reggel 7 órától 11 óráig a hétvégi menetrendben. Köszönöm, hogy velem tartottak, további jó rádiózást, szép napot kívánok! Kutasi Juditot hallották itt a 94.2-n, a Trend FM-en.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.